Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma iktatják be az Egyesült Államok 47. elnökét. Donald Trump és alelnöke J.D. Vance ma leteszik a hivatali esküt Washingtonban, és rögtön meg is kezdik a munkát. A megválasztott amerikai elnök a Washingtoni Nemzeti Építészeti Múzeumban tartott gyertyafényes vacsorán köszönetet mondott támogatóinak, méltatta alelnökét és azonnali változást ígért. Donald Trump tehát visszatér a Fehérházba, miután Washingtonban helyi idő szerint délben leteszi az esküt és beiktatják. A ceremónia egy istentisztelettel kezdődik a washingtoni Lafayette téren található történelmi Szent János templomban, ezután pedig egy teázás következik a Fehérházban. A zenei előadások és nyitóbeszédek helyi idő szerint 9:30 kezdődnek. A szokások szerint az eskütételt a Kapitólium előtt szabadtéren szokták megtartani, de a szélsőséges hideg és szeles időjárás miatt Trump kérésére ma az épületben belül tartják. Magyarország kormánya a Facebook oldalán közölte, hogy hamarosan ismét lesz Donald Trump-Orbán Viktor találkozó, de konkrét időpontot és helyszínt nem említettek. Több ezeren tüntettek Donald Trump ellen Washington belvárosában. A demonstrálók hosszú távú ellenállást ígértek az új adminisztrációval szemben az elnöki eskütétel előtt. Az emberek menetenévre keresztelt tiltakozó felvonuláson többnyire nők vettek részt, akik a terhesség megszakítás szabadságát, a bevándorlási szabályok fenntartását és a demokrácia megőrzését követelték. Az Egyesült Államokban 5 embernek adott kegyelmet hivatali ideje végén Joe Biden elnök, köztük van a néhai Marcus Garvey polgári jogi vezető is. Joe Biden emellett 2 elítéltnek enyhítette a büntetését. Marcus Garvey 1940-ben hunyt el, az ítélet posztumusz eltörlését mások mellett kongresszusi vezetők is sürgették, arra hivatkozva, hogy a férfit valójában politikai okokból börtönözték be. Haladékot adna a TikToknak az Egyesült Államokban Donald Trump. A hivatalba lépő elnök azt is szorgalmazta, hogy a kínai ByteDance cég által üzemeltetett szolgáltatása jövőben 50%-ban amerikai tulajdonban legyen. A TikTok Donald Trump bejelentése nyomán közölte, hogy visszaállítja a szolgáltatását. Átadta a Hamász a Nemzetközi Vöröskeresztnek az elsőként kiszabaduló 3 izraeli túszt. A 3 fiatal nő meg is érkezett Izraelbe, közben életbe lépett az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodás is a gázai övezetben. A túszok átadásával egy időben az izraeli börtönökben terrortevékenységért elítélt palesztin foglyokat is átadták a Vöröskereszt képviselőinek. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök valamennyi túsz hazavitelét ígérte, hangsúlyozta, ideglenes tűzszünetről van szó, és fenntartják a jogot, hogy az Egyesült Államok támogatásával folytassák a háborút, ha szükséges. Az Európai Uniós intézmények vezetői üdvözölték a fegyverszünetet és az első túszok szabadon engedését. Megérkeztek a gázai övezetbe szánt segélyeket szállító első teherautók az izraeli ellenőrzés alatt álló Kerem Shalom átkelőhelyre. Az ENSZ palesztinokat segélyező ügynökségének tájékoztatása szerint mintegy 4000 teherautónyi humanitárius segély áll készenlétben. A szállítmányok fele alapvető élelmiszereket, lisztet tartalmaz. A budapesti gettó felszabadításának 80. évfordulójára emlékeztek a Dohány utcai zsinagógában. Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes a budapesti zsidó hitközség eseményén úgy fogalmazott, Magyarországon ma biztonságban élhetnek a zsidó közösség tagjai. A politikus szerint a 2023. október 7-én Izraelben történt terrortámadás óta több figyelmet kell fordítani az antiszemitizmus elleni fellépése. Sok pénzhez jut a lakossági állampapírral rendelkező több mint 800 000 család, hívta fel a figyelmet a közösségi médiában a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertette, idén 1700 milliárd forintot fizetnek ki a lakosságnak kamatok formájában, ebből 1300 milliárdot a prémium magyar állampapírhoz kapcsolódóan. Mától kezdődően január végén, február végén és március végén érkezhet a kamatfizetés a lakossági számlákra. Egyszerűsített feltételekkel indult ma újra az energetikai otthonfelújítási program. Többen és kevesebb papírmunkával pályázhatnak a családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítéséhez kínált, összesen akár 6 millió forint állami támogatása. Újdonság, hogy már a 2007 előtt épő családi házak korszerűsítésére is felvehető a támogatás, de változatlanul alapvető elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése. Az előzetes adatok szerint a hazai használt autó piacon minden eddiginél több, 909 ezer személygépkocsi cserélt gazdát tavaly, összegezte a jóautók.hu. Ez az érték 10,2%-kal haladta meg az eddigi rekordot, 2022-ben 825 ezer volt a belföldi átírások száma, írta a portál. Végül az időjárásról. Továbbra is borult az ég, párás a levegő, néhol kialakulhat szitálás, ónos szitálás, legfeljebb a hegycsúcsok emelkedhetnek ki a felhőzetből, a csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszünk benned.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Bérces Krisztine dog dancing oktatóval találkoztam, Hollókön találkoztunk egymással. Hát Hollókő nem feltétlenül a dog dancingről a leghíresebb, de mi most itt Hollókő településen mégis a dog dancingről, vagyis a kutya táncról majd segítesz nekem ebben szakszerűen, hogy hogyan is nevezhetjük. Szóval erről fogunk beszélni, és nem véletlenül beszélgetünk erről a témáról, hiszen a közelmúltban bronzérmet szereztetek a kutyatáncoltatás bajnokok ligáján. Kutyáddal együtt. Ehhez az eredményhez szívből gratulálunk.
Köszönjük szépen!
A kutya, amely most itt van melletted, ő lett a bronzérmes, ő egy milyen fajta és mi a neve, mit lehet róla tudnunk?
Az ő neve Meredith, és ő egy ausztrál juhászkutya, ő most lett 7 éves, és hát ő vele versenyzek ebben a kategóriában.
Milyen az ausztrál juhászkutya? Jó, én látom magam előtt. Hasonlít a Border Collie-hoz, úgy tudnám leírni, de persze nem ugyanaz. Így, hogy kedves, segíts nekem abban, hogy mit lehet tudnunk erről a kutyafajtáról.
Igen, tehát azért legkönnyebben úgy lehet beazonosítani, hogy hasonló, mint a Border Collie, de azért nem teljesen ugyanaz. Egy kicsit robosztusabb típusú kutya, hihetetlen intelligenciával bírnak ők is. Én egyébként tenyésztem is ezeket a kutyákat. Meredith a Silver Dream Aussie Kennelből van. És hát én 3 évet vártam rá, hogy az enyém legyen.
Gondolom ez nem Magyarországon van, ez a kennel.
De ez a kennel, ez Magyarországon van. Ő a fajta honosítója ennek a fajtának. Most már azért több kennel is van. Ugye van saját kennelem is, az pedig a Glamour Aussie kennel.
Kezdjük akkor a kezdetek kezdetén. Hogyan jött a te életedben, a te személyes életedben a kutyákkal való foglalkozás? Mindig ezzel a kutyafajtával foglalkoztál? Kisgyerekkorodban is gondolom már voltak kutyáid.
Hát a családnak mindig is voltak kutyái, egyébként spicceink voltak, meg bernie pásztoraink. A bernie pásztorokat nagyon-nagyon szerettem, ugye színben nagyon hasonlóak, mint az ausztrál juhászkutyák, vagy legalábbis Meredith, mert ugye az ausztrál juhászkutya többféle színben is létezik, de Meredith ugye egy black tricolor színű kutyus, mint a bernie pásztor, és hát olyasmi kutyát kerestem, ami egy kicsit aktívabb, hiszen a férjemmel, családommal egy kicsit kicsit aktívabb életet élünk, szeretünk kirándulni, menni, utazni, megyünk, jövünk, tehát, hogy tényleg egy kicsit aktívabb kutyafajtát szerettem volna, valamint nekem így a méret is ideális, hogy egy kicsit kisebb méret azért, mint egy Bernie Pastor.
Hány évvel ezelőtt kezdtél el ezzel a szakmával? Mondhatjuk nyugodtan, hogy szakmával, hiszen körülvesznek bennünket a nagyobbnál közepesebb, kicsi, nagy, óriás serlegek, szóval valóban ez egy szakmává vált már a te életedben. Szóval hány évvel ezelőtt kezdtél el ezzel foglalkozni?
Igen, én nagyon szerencsés vagyok, tehát nekem a hobbim úgymond a szakmám lett. Én Meredith, amikor 1 éves volt, ugye ő most 7 éves, én akkor szereztem tudomást a dog dancingről, egy barátnőm által, és hát azóta szerelmesei lettünk ennek a sportnak, és hát olyan szinten haladtunk, fejlődtünk a kutyával is, meg hát olyan eredményeket is értünk el, hogy a végén most már ott tartok, hogy ugye oktató is vagyok belőle.
Dog dancing, kutyatáncoltatás, így fordíthatnánk le magyarul. Milyen sportág ez? Honnan ered ez a sportág?
Ez a sportág igazából több országban párhuzamosan bukkant fel, Amerikába, Kanadába, Angliába. Talán a legnépszerűbb az ugye Angliában lett, és így leginkább Angliához köthető. Elsősorban az obedience sportágból, tehát az alapengedelmességi sportágból jött létre, de ugye agilitis elemek is tudnak benne lenni, tehát egy kicsit ilyen vegyes felvágott, ugye a freestyle kategória, amit Meredith-szel űzök. Igazából trükköket tanítunk meg a kutyáknak, sok-sok jutifalattal vagy lasztival, és azokat fűzzük össze egy kűrré, ami ugye lehet egy tánc vagy egy történet. Az én esetemben ezek általában történetek szoktak lenni, nem igazán tudok táncolni.
Bizony, mert hogy azt olvasom, a klasszikus Baywatch hangulatot vittétek a közönség elé Birminghamben. Az angliai Birminghamben volt ugyanis ez a bajnokok ligája verseny a közelmúltban?
Igen, ez a közelmúltban volt, és Birminghamben bronzérmet szereztünk a dog dancingben Meredith-szel.
Mindig kitalálsz egy történetet, hogyan jön az ötlet?
A Baywatch-ot mutattuk be a nagy közönségnek, igazából a Crafts-ra, tehát erre a versenyre mindig új kűrrel kell jönni. Ez volt a második alkalom, hogy tudtunk kvalifikálódni. Az első alkalommal 2020-ban kvalifikálódtunk a Szépség és a Szörnyeteggel, ahol szintén nagyszerű 4. helyet értünk el, viszont nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hiszen egy nagyon-nagyon erős mezőnyben sikerült 3. helyezést elérnünk, és Baywatch-kűrrel mentünk.
Hogyan kell ezt elképzelnünk? Gondolom van egy koreográfia, van egy nagyon jó zene, és a zene, valamint a koreográfia segíti az alaptörténetet. Kitalálsz valóban egy történetet, amikor felépíted a kürt?
Én általában történetes koreográfiákat szoktam csinálni az én kutyáimnak. Nekem az közelebb áll én hozzám is, meg a kutyához is. Persze lehet egyébként táncos kürt is csinálni, tehát ez a gazdinak van úgymond szabadjára engedve, hogy mit válasz, vagy mit szeretne úgymond megkoreografálni. Nekem Meredith-szel ez a Baywatch kűr van, az ugye egy ismert történet, tehát van benne cápatámadás, és van benne nyilván újraélesztés is.
Van benne életmentés.
Életmentés is van benne, igen, tehát hogy ez körbefogja az egész vízimentős sztorit.
Mennyi időt kell készülni egy-egy ilyen megmérettetésre, versenyre? Gondolom van egyfajta szinten tartás, és a verseny előtt pedig különösen aktív gyakorlatok?
Hát ugye függ attól is, hogy milyen szinten vagyunk. Tehát egy kezdőnek például, ha eljön a dog dancing iskolámba ide hollókőre, vagy éppen online, az azért egy 3-4 hónap alatt el tudunk érni odáig, hogy egy ilyen kisebb, rövidebb, könnyebb kürt össze tudjunk rakni már nekik.
Milyen gyakorisággal?
Általában a diákjaim hetente szoktak járni, vagy mondom itt helyben Hollókőben, a dog dancing iskolámban, vagy pedig online is vannak diákjaim, és akkor úgymond hát házi feladatot is úgymond kapnak otthonra. Természetesen magasabb szinteken azért nem 3-4 hónap alatt hozunk létre egy kürt, ott azért van, hogy több évig is dolgozunk egy koreográfián, mire az úgy megy, és el nem készül úgymond a remek mű.
kategóriákat említettünk. Ti a versenyzés esetében a legmagasabb kategóriában versenyeztek már? Te is a kutyáid?
Igen, mind a két kutyámmal, tehát Meredith-szel is és Chanel-lel is a legmagasabb kategóriákban versenyzünk. Annyi, hogy Meredith-szel a freestyle kategóriában, ahol ugye bármilyen trükköt akár távban is lehet kérni, Chanel-lel pedig a HTM, azaz a Heel Work to Music, magyarul láb mellett követés zenére kategóriában dogdancingelünk a legmagasabb kategóriában, ahol előírt 10 pozíció van, tehát ez meg van határozva, hogy hogyan és miként kell állni a kutyának közel hozzánk, és azt szerint azt bele kell építeni a kürben.
Az elnevezésről beszéljünk még. Valóban táncol itt a gazdi is, és táncol a kutyus is? Vagy különböző ügyességi lépéseket és koreográfiákat mutattok be? Hogyan kell ezt elképzelnünk? Mi most csak a rádió segítségével tudjuk, és a szavak segítségével érzékeltetni, hogy mit is jelent a dog dancing, vagyis a kutyatáncoltatás.
Igazából a gazdi az táncol, igen, vagy legalábbis a történethez megfelelően mozog, tehát én is például, amikor a cápa támad engem, akkor ugye én is úszok a karjaimmal, mint hogyha valóban úsznék a vízben. A kutya meg egyébként, mint a cápa, kúszik mögöttem, így settenkedik, és amikor ugye hátra nézek, hogy hol a cápa, nem látom a cápát, mert ő elbukfencezik onnan, és hát ugye így megyünk valamint például, amikor a cápa megtámad engem, akkor a kutya elpattanik rólam, úgymond úgy rámugrik, és így pattan egyet. Tehát, hogy vannak ilyen elemek, amiket direkt erre építünk akkor bele, de ezeket, ha úgy vesszük, a kutyának semmi köze nincs a tánchoz, ő elvileg trükköket végez egymás után, amit mi ugye neki sok-sok juti falattal megtanítottunk.
Gondolom, a gyakorlás is így megy. Tehát a kézmozdulataidból, a hangsúlyodból, a mozdulatodból a kutya pontosan tudja, hogy mit kell tennie, mi a következő lépés. Ő nem tudja kívülről a kürt, azt te tudod a versenymozdulatokat, hanem ő a te mozdulataidra válaszol. Így kell elképzelnünk?
Majdnem. Tehát nyilván a kutya nem teljesen kívülről tudja a kürt, tehát nem az van, hogy na, akkor csináld meg a kürt és megcsinálja, tehát nyilván nem így működik. Igen, figyel a testmozgásainkra, ugye ebben a magasabb szinteken már azért kézjeleket nem nagyon használunk, maximum eltüntetett testjeleket, amit a kutya ért, de egyébként a néző nem látja, hogy mi egyébként adunk a kutyának jelet, csak ezt a néző nyilván nem veszi észre, hogy milyen jelet adunk. Ugye a magasabb szinteken ez a lényeg, hogy ez már ne látszódjon, vagy pedig egyébként kizárólag hangra dolgozik a kutya. Az a legnehezebb ugye az egészben, ha kizárólag hangra végzi el a feladatokat. De azért viszont azt látom a kutyámon, tehát főként Meredith-en, hogy amikor ugye egy viselkedésláncot tanulunk, tehát több trükköt egymás után, azért azt ő megjegyzi. Tehát azt meg tudja jegyezni, és van, hogy egyébként ő saját magától egymás után megcsinálja a trükköket, holott én lehet, hogy csak az elsőt kérem, de ő aztán folytatja magától. Tehát annyira azért tud emlékezni rá a kutya.
Jutalomfalatokkal tanultok. Na de a verseny produkcióban is jutalomfalatot adsz neki, hogy megcsinálja a feladatot és végrehajtsa a versenykürt?
Igazából igen is, meg nem is, mert maga a versenyen, magasabb szinteken ugye a jutalmazás se jutifalattal, se játékkal nincs megengedve. Tehát amikor besétálunk a területre, ahol ugye versenyzünk, meg ameddig ki nem sétálunk, addig nincs nálunk se jutifalat, se játék. Viszont a kutyának meg van tanítva az, hogy utána úgymond késleltetve kapja meg a jutalmat, tehát azért akkor is jutalomért dolgozik a kutya, meg hát adunk is neki, sőt mindent megadunk ezeknek a kutyáknak, tehát aki dogdancinggel, az mindent megad a kutyájának, a legfinomabb falatokat, tehát hogy itt el nem lehet képzelni, hogy ezek a kutyák néha mit esznek, mert tényleg a leges, legfinomabb falatokat kapják a kutyák.
Szóval jó dolguk van ezeknek a kutyáknak, és a kutyák tisztában vannak azzal, hogy ők versenyeznek? Tudják azt, hogy ők egy versenyen vesznek részt?
Szerintem tudják, hogy versenyen vesznek részt. Meredith az például kifejezetten szeret szerepelni és a középpontban lenni. Hihetetlen egy figura. Én nagyon-nagyon szeretem érte. Mondjuk nekem fontos is az oktatásnál is, hogy a kutyák boldogan és örömmel végezzék a feladatot. Tehát ne csak feladatból, kényszerből tegyék meg, hanem tényleg, hogy közös időtöltés, egy jó szórakozás a gazdival közösen, hogy tényleg vele van foglalkozva, jut itt kap, simít kap, lasztit kap cserébe, tehát hogy egy jó kedvtelés legyen. Meredith-en egyébként ez kifejezetten látszik a versenyeken, hogy egyszerűen vigyorog és csóválja a farkát az egész kűr alatt.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, és avassuk be a kedves hallgatókat a kulisszatitkokba, hogy próbatermetekbe ültünk le egymással beszélgetni. Itt van mellettünk most Merevisz, és tökéletes közöttetek az összhang. Mindig kedvedben akar járni, állandóan adja neked a pacsikat, szóval nem tudja, hogy hogyan fejezze ki az irántad érzett hűségét és szeretetét.
Hát Meredith nekem az életem kutyája, tehát nem tudom, hogy lesz-e valaha még egy ilyen. Több kutyám van, egyébként mindegyiket nagyon-nagyon szeretem, de Meredith ilyen még egy nem hiszem, hogy lesz. Én azért bízok benne, hogy lesz, de már szeretnék egy kölyköt majd tőle még megtartani az utolsó almából, amit év végére tervezek. De igen, tehát életemben nem gondoltam volna, hogy ilyen lehetséges, ilyen kapcsolata a kutya és Kaszti között.
Meg én a nyár közepén ülünk a fűben a domb tetején, elkerülve a város füstös forgatagát. A kutyám meg én a nyár közepén ülünk a fűben a domb tetején, s innen nézzük a házunk rostás vas kapuját. A kutyám meg én a nyár közepén ülünk a fűben a domb tetején, elkerülve a város füstös forgatagát. A kutyám meg én a nyár közepén ülünk a fűben a domb tetején, s innen nézzük a házunk rozsdás vaskapuját.
Van olyan kutya, amit különösen szeret az ember valami miatt, ahogy te is említed, mindegyiket szereti, de valamelyik valami miatt különösen közel áll a szívéhez. Mi lehet az ok? Az egymásra hangolódás? Annyira érzi a kutya a gazdát és a gazda a kutyáját? Ez lehet a titok?
Szerintem ez is egy titok, igen, hogy hihetetlen kapcsolat alakult ki ugye a sport által, a dog dancing által kettőnk között. Egyébként a másik kutyámmal is, akivel versenyszinten dog dancingelek vele is, tehát nyilván, hogy ők így különösen az én kedvenceim, hiszen nap mint nap vagyunk velük, és tényleg hát matricának hívom őket, bár a fajta alapjáraton egy kicsit ilyen, hogy matrica kutya.
Az mit jelent?
Hát mindenhova követnek. Tehát,
tényleg... Szeretnek a gazdi lába alatt lenni.
Szó szerint a láb alatt szeretnek lenni, igen. Nekem ugye az a nagy szerencsém, hogy ugye több kutyánk van, és hát jól el van osztva a családba, hogy ki melyik kutya, mert most már a lányaim is már dog dancing őrületben vannak, és kutya őrületben vannak, és hát vannak ugye kutyáink, ami már úgymond a lányaimiké, és hát ők dog dancingelnek velük, ők versenyeznek velük, ők foglalkoznak velük, hát nyilván ott ugyan magamnak szerettem volna például az egyik kiskutyát, hát a lányom legyúlta, de hát anyaként odaadod. Egyébként azok a serlegek mind a gyerekeimé már.
Köszönöm szépen, hogy megemlítetted, mert valóban szerettem volna erre rákérdezni. Ez a sok-sok serleg, kisebb, nagyobb, közepes, óriási, kiknek az érdeme és milyen versenyeknek a szép emlékei ezek a nem akármilyen serlegek?
Hát ezek a serlegek eléggé vegyesek. Van, ami kutya kiállításon szerzett versenyek, Best of Breed, Best in Show, tehát többszörösen Best in Show győztes kutyáim is vannak, de hát a nagy többség az most már lassan, most már felülkerekedik a dog dancinges serlegek, meg hát ahogy említettem, nekem a legnagyobb büszkeségem az a lányaimnak a dog dancing serlegei, hiszen ők is már nem egyet szereztek meg.
És ők is ugyanilyen fajtájú kutyával, kutyákkal foglalkoznak.
Igen, ők is ugyanebben a fajtájú kutyákkal foglalkoznak, ugye a tenyészetemből, a Glamourosiból lévő kutyákkal. A nagyobbik kislányom Zoe, ő például pont Meredith lányával, dog dancingel Prádával.
Hány évesek a lányaid?
A nagyobb lányom Zoe, ő 10, most volt 10 éves, a kisebbik, a Zara, ő pedig 5 éves.
Szívből gratulálok, van akkor és lesz, aki tovább viszi ezt a szeretetet, a versenyszellemet és a kutyák szeretetét.
Hát, hogy mennyire viszik tovább, azt még nem tudom, az rájuk van bízva, tehát én azért nem erőltetek itt semmit, de azért az fontos számomra, hogy az állatokhoz való bánásmód és szeretet, azt igenis azt vigyék tovább.
Említettük, hogy a próbatermetben találkoztunk egymással, ahol nem csak serlegek, hanem még tükör is van. A tükörnek mi a feladata és a szerepe?
A tükörnek az a feladata, hogy ugye segédeszközöket használunk a kutyáknak is, tehát például egy ilyen fellépőt, de ugye használunk segédeszközöt a gazdinak is, és a gazdié a tükör, hiszen hogy lássa, hogy ő éppen mit csinál, hogy hogyan mozog, hogy a saját magát is tudja figyelni, hiszen egy kezdő általában az a tapasztalatuk, vagy azt látjuk, hogy kezdőként általában csak a fejünk búbját látom a gazdiknak, akik kezdők, hiszen mindig csak a kutyákat nézik, és akkor hát nyilván bevezetjük, hogy ne csak a kutyát nézd, hiszen te ezt előadod az embereknek, hogy boldogak legyenek tőle, tehát nézzél föl. És akkor ugye ebből kifolyólag használom a tükröt segítségül, hogy nézd saját magadat a tükörben, hogy ne a kutyát nézd, hanem saját magadat.
Akkor a tükör tulajdonképpen a gazdi miatt van, nem is a kutya miatt.
A tükör elsősorban a gazdi miatt van, igen, bár a kutyához is használjuk, mert a későbbiekben ugye háttal is végzünk a kutyának feladatokat, ami már ugye nagyon-nagyon nehéz, tehát ez már a legmagasabb kategóriába tartozik, és ugye ott, ugye, ha le tudjuk ellenőrizni, hogy a kutya valóban megcsinálta a feladatot, akkor úgymond mi is tudunk puskázni, úgymond a tükörből, hogy látjuk a kutyát, hogy megcsinálta vagy nem csinálta meg a feladatot, hogy ugye megfelelően tudjuk jutalmazni.
Ha már kutyafajta, nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem meg, a dog dancingre milyen fajta kutya alkalmas még? Teszem fel a kérdést azon apropóból, hogy nekem például egy pumim van, és a pumi is ugye magyar fajta, hát amit nagyon szeret, az ember lába alatt lenni, és mindig az ember közelében lenni, és vágyik a gazdája szeretetére. Szóval el tudnám képzelni akár a pumi fajtát is most a leírtak alapján egy dog dancinges kutyának, de lehet, hogy tévedek. Szóval neked mik a meglátásaid ezzel kapcsolatosan?
Nekem pont ezért a kedvenc sportom egyike a dog dancing, hiszen bármilyen fajtájú, akár méretű kutyával lehet ezt a sportot űzni. Tehát tényleg van tacskótól kezdve, moszkvai őrkutyáig, tehát tényleg mindenfajta kutya, ami versenyzik. Egyébként pumi diákjaim is van. Annak.
Ennek nagyon örülök, ezt örömmel hallom. Mik a jövőbeli tervek? Nagyon sok eredményt elértél már. Most ugye a beszélgetésünk apropóját a közelmúltban elnyert bronzérem a birminghami kutyatáncoltatás bajnokok ligáján elért bronzérem adja. Van még ettől hova tovább? Vannak még elérendő célok, jövőbeli tervek?
Vannak még tervek, igen. Például készülünk a dániai világbajnokságra, az FC világbajnokságra. Ott egyébként mind a két kutyámmal kvalifikálottam, Meredith-szel freestyle-ba, és Chanel-lal pedig HTM kategóriában első helyen kvalifikálottunk a versenyre, úgyhogy most már arra készülünk. Valamint hát bízok benne, hogy Meredith-szel majd még egy utolsó almot tudunk még.
A kutyaneveket hogyan választod? Olyan szép és különleges neveket említesz. Nekem eszembe se jutnának ilyen kutyanevek. Hogyan találod ki a kutyák neveit?
Hát változó egyébként, de egyébként sok kutyámnak márka neve van, hogy az úgy
a lehet. A Chanel mondjuk tényleg az.
Igen, sok kutyámnak márka neve van. Meredithnek mondjuk pont nem márka neve van, de ő sorozatból van elnevezve a főszereplőről, úgyhogy így ebből kifolyólag, hát így a világból próbálok meríteni ötleteket.
A kutyatenyésztés is egy csodálatos szakma, véleményem szerint. Hogyan lehet ezt helyesen, jól csinálni? Mik azok az apró kulisszatitkok, persze, amik elmondhatóak és amik elárulhatóak? Ennél a kutyafajtánál mire kell odafigyelni, hogy valóban egy olyan alom szülessen, amelyre büszke lehet, amelyekkel tudsz eredményt elérni a továbbiakban is? Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ahogy ideérkeztél hozzánk a riportra, a próbaterembe, születtek újabb kiskutyáitok.
Igen, Meredithnek ő a nagymama az alomnak, és hát pont most születtek, igen, úgyhogy elnézést azért is késtem egy kicsikét, hogy a férjem még át tudja venni úgymond a bába szerepet. Hát a legfontosabb a tenyésztésben, hogy megfelelő minőségű és idegrendszerű szülők legyenek, és akkor nyilván úgy a kölykök is sokkal jobb génállománnyal rendelkeznek. Természetesen mi még hozzátesszük azt a kennelünkben, a Glamuraosisnál, hogy mi puppy culture neveljük őket.
Ez micsoda?
Ez egy ilyen kölyök kutya program, hogy még stabilabb idegrendszer tudjunk nekik biztosítani. Bizonyos dolgokhoz már babaként hozzászoktatjuk bevésődéses korszakban, így nyilván a nagyobb versenyeken később, hogyha valaki olyan helyre is el szeretné vinni, hogy minél kisebb fennakadást okozzon, hogy úgymond a kutyának ne legyen semmi se probléma.
Meddig tart egy kutyánál a bevésődéses korszak?
A bevésődéses korszak körülbelül az első 3 hónap, ami leginkább a legerősebb, aztán ugye fokozatosan ez megy kifelé a kiskutyákból, úgyhogy akkor a legfontosabb nagyon-nagyon odafigyelni, hogy csak pozitív és jó dolog érje a kutyákat, viszont érdemes bevezetni olyan dolgokat is a kutyáknak, ami a későbbi életéhez szükséges.
És fontos kulcs szó és kulcs fogalom a megfelelő idegrendszer. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hiszen csak is megfelelő idegrendszerű kutyákkal lehet együtt dolgozni.
Igen, tehát ilyen magasabb szinteken érdemesebb ugye megfelelő idegrendszerű kutyákkal dolgozni, hiszen sokkal könnyebb dolgunk van. Viszont a dog dancingnek az egy nagyon-nagyon jó extra tulajdonsága, hogy a dog dancing révén ugye olyan kapcsolatot épít a gazdi és a kutya között, hogy ha akár egy kicsit gyengébb idegrendszerű kutyánk van, nagyon-nagyon sokat tudunk neki ezzel hozzáadni az életéhez, segíteni, hogy stabilabban tudja kezelni a dolgokat.
Lehet, hogy naív a kérdés, bár mégis felteszem, szófogadóak ezek a kutyák minden esetben, és az élet minden területén szófogadóak, hogy nekik is vannak rossz napjaik?
Relatíve szófogadóak, én azért nagyon büszke vagyok a kutyáimra, hát Chanel kutyusom, ő nagyon szereti a pizzát, úgyhogy néha, hogyha pizzát meglát, akkor azért Garfield effektus előjön, hogy azért ellopja azt a pizza szeletet, még a barátnőm kezéből is, úgyhogy azóta is ezt hallgatom. De egyébként most már jó, hát Meredithnek a legnagyobb bűne az az volt, hogy ő minden egyes játékot, meg mindent, amit így talált, hogy játszani lehetett vele, hát azt mindent miszlicsári darabokra szétszedett, úgyhogy...
De hát, ahogy szoktuk mondani, csak ennyi bajt okozzanak, és ne legyen velük soha több probléma és gond.
Hát csak ennyi baj legyen, tehát így meg tudjuk nekik bocsátani, meg hát ahogy utána foglalkoztunk vele megfelelően, és hogy mentálisan is lefárasztottuk őket, egyébként ezek utána eltűnnek.
Az eredmények önmagukért beszélnek, de megfogalmaztad-e azt már önmagadnak szavakkal, szavakban, hogy miért szereted ezt a szakmát? Mi a szépsége a versenyzésnek, a kutyákkal való foglalkozásnak?
Nekem a szépsége ennek a versenyzésnek az leginkább örömet okozni a nézőknek. Egyébként ez a Kürönben is nagyon látható volt szerintem, hiszen ugye bronzérmesek lettünk, de a nézőközönség kedvencei azok relatíve mi voltunk, ugye ahogy mondták a moderátorok is egyébként, mert tehát tényleg olyan kürt adtunk elő, amit ugye mindenki értelmezni tudott, és hát nekem ez a legjobb dolog az egészben, hogy egy boldogságot tudunk okozni a nézőközönségnek is.
Kívánom, hogy a folytatásban is így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést Bérces Krisztine Elizabeth dog dancing oktatónak. Szívből gratulálok még egyszer az eddig elért eredményeitekhez, és további életedhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi műsorunk tartalmából. Ez készült a közép- és dél-amerikai magyar katolikus papok névtára. Interjú Dudás Róbert Gyula történésszel. 2020-ban jelent meg a szerző Magyar katolikus papok Észak-Amerikában című hiánypótló kötete, amelyben összegyűjtötte az USA-ban és Kanadában valaha szolgálatot teljesített magyar papok listáját. 5 évvel később most elkészült újabb nagy munkája, a közép- és dél-amerikai magyar katolikus papok névtára. Erről a fontos kutatásról beszélgettünk a történésszel. Kedves Robert, először is hadd gratuláljunk ehhez a fantasztikus teljesítményhez. Mi indította ennek a témának a kutatására?
Köszönöm, és én is köszöntöm a hallgatókat. Van az a szentírási mondás, hogy Krisztus szeretete sürget bennünket, és igazándiból tovább is, amikor Észak-Amerikával foglalkoztam, volt egy hiányérzetem. Hogy ott találkoztam újabb és újabb olyan nevekkel, akik vagy Dél-Amerikából érkeztek, Észak-Amerikából éppen oda távoztak. És így megpróbáltam továbbra is ezt a kérdést úgymond melegen tartani, bár egy csomó minden mást csináltam az elmúlt években, például egyetemet végeztem, de nekiláttam egy jó évvel ezelőtt, és elkezdtem összegyűjteni azt a most jelenleg 141 lelkipásztornak az életrajzát, akit fel tudtam deríteni, akik ebben a környezetben, ebben a dél- és közép-amerikai millióban szolgálták vagy a magyarokat, vagy pedig nem ez volt a fő feladatuk, de akkor is találkoztak magyar hívekkel. És egy nagyon fontos különbség van egyébként az észak-amerikai kötettel szemben, és ez be kell, hogy valljam egy hiányossága annak. Mentségemre szolgáljam, hogy első ilyen próbálkozásom volt, hogy ebben a dél-amerikai névtárban már a szerzetes testvérek és azok a kispapok, tehát papnövendékek is szerepelnek, akik Dél- és Közép-Amerikában éltek és szolgáltak.
Milyen kihívásokkal találta szembe magát a kutatás során?
Ami komoly nehézséget jelentett, az a nyelv. Az angolt azért valamennyire bírom, de a spanyol és a portugál az nem mondhatni, hogy erősségem, sőt egyáltalán nem beszélem. Viszont most már a mesterséges intelligencia olyan fordító programokat ad a kutató kezébe, hogy gyakorlatilag szinte 100%-os minőségű fordításokat tudtam kézbe venni. Szintén nehézség a kapcsolat hiánya. Tehát azért Észak-Amerikában, mivel laktam az USA-ban egy jó évig, voltak kapcsolataim, ismerőseim. Dél-Amerikára ez nem jellemző, bár menet közben azért sikerült kiépítenem itt-ott ismerettséget, akik azért nyújtottak segítséget is persze. Ami segítség volt, vagy előny, az, hogy néha szerencséje is kell a kutatónak lenni. Így például egy szerencsés véletlen folytán a venezuelai Szent István Egyházközség teljes levéltári anyaga eljutott hozzám, és most nagy élvezettel olvasgatom, és dolgozom fel azt a nagyjából 50 évet, ami főleg a Katolikus Értesítő című folyóiratukból nagyon jól felderíthető szinte hétről hétre.
Lenyűgöző, nyilván izgalmas anyagok kerülnek majd elénk ebből az...
Igen, mert például ugye Venezuela azért is fontos, mert ugye Mindszenti József bíborosnak az utolsó látogatását, bár egyébként lelkipásztori szempontból az utolsó látogatás az Kolumbia volt, de ugye az utolsó körlevelét, a Caracas-i levelet egy kvázi eredeti példányban is sikerült megszereznem, illetve a szervezés, a Mindszenti bíboros utazásának szervezéséről rengeteg dokumentum, újságkivágás, fénykép, olyan szinten, hogy a főszervezőnek a kitűzője is hozzám került, és ezek mind nagyon érdekes és izgalmas továbbkutatási lehetőségek.
Milyen szempontok vezették a rendszerezésben? Nagyon érdekes áttekinteni ezt a névtárat. Olyanok is szerepelnek benne, akik csak időlegesen teljesítettek szolgálatot, aztán visszatértek Európába vagy Magyarországra.
Elsődleges szempontom az volt, hogy az adott személynek, ugye kezdjük azt, hogy az adott személynek Magyarországon kellett születnie, vagy ha nem Magyarországon kellett születni, akkor magyar származásúnak kellett lennie, tehát magát magyarnak kellett vallania. Másodlagos, szintén nagyon fontos szempont, hogy az adott személynek a katolikus egyháza teljes közösségben lévén a pap szentelésben, vagy diakonus szentelésben kellett részesülnie, kivéve a szerzetes testvérek, akik ugye fogadalommal kötötték magukat az adott rendhez, illetve a kispapok, akik azért nem lettek papok, mert mondjuk ki meghaltak, még pap szentelés előtt, tehát gyakorlatilag az egyházi rendnek a tagjai kellett, hogy legyenek, és valamilyen szinten a magyar pasztorációban részt kellett, hogy vegyenek, még ha nem is ez volt a dedikált feladatuk. És valóban megfigyelhető, hogy sokan a szolgálatot egy rövidebb vagy hosszabb ideig tölti be. Általagosan én azt számoltam a névtár adatai alapján, hogy a külföldre került lelkipásztorok külföldön nagyjából olyan 32 évet szolgáltak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy teljes egészében Dél-Amerikában voltak ez alatt az idő alatt. Ha a kontinensen eltöltött szolgált időt nézzük, akkor olyan 21 év, amit ott szolgáltak, és ezen kívül rengeteg más országban is tevékenykedtek. Volt olyan lelkipásztor, aki 8 különböző országban szolgált ez alatt a 20-30 év alatt. És persze sokan hazatértek 1989 után, miután jelentős többségben voltak a szerzetesek, ezért nagyon sok szerzetest a rendje hazahívott, és ők vállalták egyfajta másik missziót, hiszen addigra ők már kiépítettek maguknak Dél-Amerikában egy egzisztenciát, mondjuk így, és akkor gyakorlatilag visszajöttek a semmibe. Ez is egy különleges misszió, főleg az, hogy ilyenkor már 60-70 éves emberekről beszélünk.
Nagyon izgalmas olvasni tényleg ezeket az élettörténeteket, amelyek a névtárban minden egyes személy mellett megtalálhatók. És ha jól emlékszem, az 1600-as évektől a még ma is élő papok is szerepelnek a listában. Kiemelne néhány érdekesebb, különlegesebb életutat ezek közül?
Igen, a 1600-as évek végétől van 23-4 jezsuita szerzetes a mellékletben, azért helyeztem őket mellékletbe, ők misszionáriusok voltak, ők a klasszikus misszionáriusok, tehát ők járták az indiánokat, az őslakosokat, földrajzi felfedezéseket végeztek, tehát például az, hogy Kaliforniákra tudjuk, hogy nem fél sziget, hanem sziget, az egy magyar jezsuita térképészeti munkájának köszönhető, de őket azért helyeztem mellékletbe, mert értelemszerűen nem vettek részt a magyar pasztorációban, mert akkor magyarok még nem voltak kint, illetve az ő származásuk is bizonytalan, mert sokaknál nem lehet tudni, hogy ők most magyarok voltak, vagy más nemzetiségűek. De hogyha a 20. század magyarjai közül szeretnénk említeni, akkor nagyon különleges személyiségeket látunk. Tehát volt például egy rokonai, aztán felvett nevén Karazarró József, aki 1941-ben ő Váci egyházmegyés pap volt, azon kevés egyházmegyés papok egyike, akik szolgáltak Dél-Amerikában. Ő misszióba szeretett volna menni, de értelemszerűen 47-ben ez problémát jelentett, viszont talált egy kis kaput. Abban az esetben mehetett misszióba, ha inkardinálják, tehát egyházmegyét cserél. És ő vállalta ezt is Yokohamába, Japánba, lent misszióba, és a Yokohamai egyházmegyének lett papja, és ez az egyházmegye küldte ki őt misszióba 1960-as években a japánok lelkipásztori ellátásában, mellesleg egyébként részt vett a magyarok ellátásában is. Ő 1963-ban nyugdíjba vonult, és akkor mondta, hogy hát jó, akkor is most hazatelepülne. Hát a magyar hatóságok úgy néztek, hogy hát egy japán állampolgár, aki mellesleg brazil állampolgár is, de be akar települni. hogy eléggé megnehezítették az ő hazatelepülését, 3 hónapos letelepedési engedélyt kapott. A 3 hónap utolsó napján el kellett hagyni az országot Bécsbe, hogy kellett mennie, ott be kellett menni a helyi nagykövetségre, kérni újból a letelepedési engedélyt, azt kb. 2 nap után megadták neki, megint 3 hónap, de ez folyt több éven keresztül, és végül nagy nehezen megkapta az állandó letelepedést, és visszakapta az állampolgárságát. De a másik ilyen nagyon izgalmas személy, akiről szerintem a hallgatók már hallhattak, Nagy Töhötöm volt, aki mondhatni, hogy bizonyos szempontból a egyházi James Bond, igazából mindent csinált. Tehát ugye jezsuita szerzetes volt, a kalotnak a második embere, ő hozta haza csizmájába varva Vincenti Bíboros esztergomi eseki kinevezési, utána ez Uruguayba, aztán Argentínába került, ahol kilépett a rendből és a papságból, bár örökfogadalmas, nagy fogadalmas jezsuita volt, mégis megkapta a felmentést, ez nem szokás, megnősült, majd belépett a szabadkőművesekhez, de nem azért, mert ő szabadkőműves akart volna lenni, ő ki akarta békíteni a szabadkőműveseket a katolikus egyházzal, utána hazatért, de folyamatosan mit jelentéseket Vatikánba, de valószínűleg mit jelentéseket az magyar állambiztonsághoz, tehát annyi életet élt, hogy még a temetését is gyakorlatilag többször végezték el, mert egyszer Magyarországon, aztán utána, amikor a felesége visszament Argentínába, akkor vitte a hambait, és ott is eltemették újra, tehát róla szokták mondani, hogy itt sem nyugszik Nagy Töhötöm.
Nagyon érdekfeszítő életrajzok ezek, és mindezen kutatások alapján és a saját amerikai tapasztalatai alapján hogy látja a magyar pasztoráció jelenjét, jövőjét?
Ha az észak-amerikait nézni, akkor úgy fogalmaznám, hogy egy hanyatlás történet. Tehát 60-80 templom épült a 20. század elején, magyar templom. Ezek közül alig néhány van már csak meg. Van olyan lelkipásztor, aki ellátja mondjuk New Jersey-ben egy Passaic nevű települést, ami egy jelentős magyar központ, mellesleg ellátja New Brunswickot, ami szintén egy jelentős magyar központ, és hát a filiája ilyen kis településecske, mint New York. Ha a dél-amerikai pasztorációt nézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, ez egy lezárt folyamat. Tehát jelenleg olyan pap, aki kifejezetten a magyar hívek ellátására, mert vannak magyar hívek. Valóban a létszámuk csökken, de egy olyan csoport, ahova nagyon sok fiatal csatlakozik, mert a történelmüket, a múltjukat szeretnék megismerni. Tehát olyan lelkipásztor, aki kifejezetten magyar pasztorációra lenne dedikálva, és beszélne is magyarul, olyan nincs. Dél-Amerikában. Olyan előfordul, hogy egy-egy magyarországi szerzetes néha-néha meglátogat egy-egy közösséget, egy-egy csoportot, de ez nagyon ritka. Tehát tavaly történt Sajgó Szabolcs jezsuita járt csomó dél-amerikai közösségnél, de rajta kívül nem sokakat tudok. Éppen ezért én nagyon fontosnak éreznék, hogy ezeknek a híveknek, akik igénylik a magyar nyelvű pasztorációt, igénylik azt, hogy magyarul imádkozhassanak, legyen valamiféle lelkipásztori támogatása, segítése. Itt nem elsősorban arra gondolok, hogy hölgyünk ki papokat, reális vagyok, tudom, hogy nagyon kevés pap van, nekik is rengeteg dolgok van. De van 6-8 tudományi főiskola Magyarországon. Egyik helyen sincsen olyan oktatás, ami a misszióról szólna. Jó, persze van pasztorális, van irodavezetés, van homiletika, és egy csomó minden nagyon fontos tantárgy, de olyan, ami kifejezetten arról szólna, hogy menjetek el tényleg az egész világra, és itt az egész világról beszélünk, és nem két haluval rém, az szerintem hiányzik. Mert ha nem is hallunk, hogy ilyen lehetőség volna, akkor nem is fogunk ezügyben lépni. Tehát egy nagyon fontos dolog lenne. Egy példát hagyd mondjak. Én sok évig laktam Százhalombattán. Ott van egy Summerfest nevű fesztivál, ahonnan a világ minden részéről jönnek néptánc csoportok. És egyik évben jött, ha jól emlékszem, Rio de Janeiro-ból egy magyar néptánc együttes. Egy szót nem beszéltek már magyarul. Mindegyiknek az őse magyar volt. Gyönyörűen járták a magyar táncokat, és olyan szépen énekelték a boldogasszonyanyánkat portugálul, hogy én csak néztem. Ők elmondták, hogy ők nagyon szeretnének olyan helyeket, ahol megismerhetnék a magyar kultúrát, ahol megpróbálhatnának megtanulni, ami rendkívül nehéz nyelvünkön, ahol együtt imádkozhatnának, és erre kiváló megoldás lenne a lelkipásztori munkatársak kérdése. Tapasztalatból tudom, hogy a közösségek kitermelik azt a forrást, amiből egy-egy személy szolgálatát el tudja látni.
Ezek nagyon komoly kérdések, és hát reméljük, hogy akár a diakonus szenteléssel és ezekkel a lelkipásztori munkatársakkal esetleg enyhíteni lehet majd a jövőben azt a nagy hiátust, ami ezekben a diaszporában élő magyar közösségekben megjelent az utóbbi évtizedekben. Az amerikai kontinens után milyen tervei vannak? Folytatni fogja ezt a névtár összeállítást az egyéb kontinensek tekintetében is?
Igen, tervezem azt, hogy Ázsia, Ausztrália és Afrika, hiszen ezeken a területeken biztosan voltak magyar lelkipásztorok, és hát a legvégére gondolom a legnagyobb falatot, amitől már így előre félek, hogy mekkora munka lesz Európa. És hát ugye itt is azért át kell azt gondolni, hogy ki az, aki például Európában azért minden külföldön tartózkodó magyar papot nem fogunk tudni belevenni, hiszen rengetegen mondjuk Rómában pont tanultak, de nem vettek részt pasztorációban. Tehát ilyet át kell gondolni ennek a technikáját és rendjét. Ez még időkérdése.
Sok sikert kívánunk ehhez a kutatáshoz a következő évekre is.
Bízunk benne, hogy sikerülni fog. És ezek olyan emberek voltak, akikről érdemes megemlékezni, és nem csak a papokról, a diakónusokról, a püspökökről, mert egyébként Dél-Amerikában volt egy magyar származású püspök is, hanem a hívekről is érdemes megemlékezni, hiszen hihetetlen személyiségek voltak közöttük. Ha hozhatok egy gyors példát, volt egy dr. Siklósi Ernő, világcsavargónak minősítette magát. Ő azon kívül, hogy aranyat ásott Kaliforniában, fát vágott Kanadában, utat épített Perzsiában, Peruban, halászott Ceylonban, harcolt a kommunista partizánok ellen Bolíviában, szentírásokat csempészett Kínába, betörte a bécsi szovjet könyvkereskedés ablakát, egy nagy postai csomagban 3 döglött macskát küldött a New York-i szovjet nagykövetségre, és még sorolható lenne az ügyenő könyveibe való kalandjai. Ezek a személyek megérdemlik azt, hogy legalább megemlékezzünk róluk.
Mindenképpen, és tényleg ez egy kincses tár, ami mondjuk a diaszpora magyarságát érintő dokumentumokhoz kötődik.
Igen, ezek a dokumentumok, amik valahol vannak, valószínűleg egyes egyházmegyék levéltárának pincében, ezeket is nagyon jó lenne hazahozni és kutatni. De hát ez mind akarat és forrás kérdése.
Reméljük, hogy mindez megvalósul, és ehhez Robert is jelentősen hozzájárul a kutatásaival. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Dudás Robert Gyula történésszel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Mezei Katalin. Nincs romlékonyabb. Nincs romlékonyabb dolog a bizalomnál. Mikor már minden úton fekete falhoz értél, mikor tudod, hogy nincs már, amitől féljél, és nincs miről beszéljél. Sem vissza, sem előre. Egy helyben várnod sincs miért. Mikor már minden szó és minden tekintet kérdés, nem tudni, mit jelenthet. Csak pillanatnyi ötlet az, amit éppen hallasz, hogy egy új gondolattal megcáfolják, és hallhasd épp az ellenkezőjét. Nincs mélyebb fájdalom az elkorhadt szavaknál. Nagyobb veszteség sincsen, mint a bizalom veszte. Nincs nagyobb veszteség az elmúlt bizalomnál.
Mezei Katalin Nincs romlékonyabb című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született, felsőfokú tanulmányait az LTBTK Magyar Népművelés szakán végezte 1961 és 67 között. Bátyja Mezei Ferenc neutron fizikus, férje Olá János József Attila díjas fordító, költő, író, fia Lackfi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai, 64 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek az élményeit írta meg a Zöld Vadon című elbeszélés kötetében. A Kilencek költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában 1969-ben. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős, kezdeményezte az Írók Szakszervezete létrehozását, 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt, 89 óta tagja az Írószövetség elnökségének, 90 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2012-ben megválasztották az Akadémia irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Serváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
nap imája.
Szeresd, Uram, azokat, akik téged nem szeretnek. Fogadd be azokat, akik nem zörgetnek isteni ajtódon. Gyógyítsd meg azokat, akik nem törődnek lelki betegségükkel, sőt azon vannak, hogy azt minél jobban súlyosbítsák. Add vissza ezeknek a lázároknak az elveszett lelki életet, amelyet nem kérnek tőled. Szánakozz végül azokon, akik nem szánják önmagukat, és mivel ők nem akarnak hozzád menni, jöjj el, Uram, te hozzájuk.
Senti